nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ismét itt a nagy mű, amelyben hetente kétszer egy-egy felejtetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Most a stand-up műfaj hazai megteremtőjeként számon tartott Duma Színház történetét járjuk körül. Az első játszóhelyük 2003-ban nyílt meg Budapesten a Godó Kávéházban. A mögöttük hagyott 20 év során mára előadásaikat élőben több millióan látták, a YouTube-on pedig 70 millió feletti megtekintésnél járnak. Most a műsor első felében Litkai Gergellyel és Hadházi Lászlóval beszélgetek. Hogy jött a Duma Színház ötlete?
Ardai Tamással, aki a Barátok közt rendezője volt többek között, egy filmen dolgoztunk együtt, szerintem a Hankis Elemér Emberi Kaland című filmjéhez kérték föl őt is rendezőnek, és így ott ismerkedtünk össze, és ő szólt, hogy az unokaöccsének, Sáfár Zoltánnak van egy szoláriuma, amiből kávézót tervez kialakítani, és ott milyen jó lenne stand-up comedy-t csinálni.
Szó szerint így mondta?
Így történt.
Tehát neki már a műfaj is megvolt, hogy
hát
pontosan
igen, mert ő világjárt ember volt, tudta, hogy ez van ilyen külföldön, és ugye ami van külföldön, előbb-utóbb lesz belföldön is.
Te rögtön rácuppantál?
Persze, hiszen ezt mi csináltuk már előtte, úgyhogy tudtuk is, hogy minek hívják. És ezért, amikor ez felmerült, rögtön igen mondtam, hogy
de hol csináltátok ti ezt korábban? Szervezett keretek közt, profi módon.
A legelőször az HBO Mennyi 30 című műsorában kezdtük, és tényleg nem győzünk hálát mondani Málnai B. Leventének, aki a producere volt ennek a műsornak, és azóta már ő vele csináltuk a Comedy Centralt, és ő volt, akinek köszönhetem, hogy az elindulhatott. És másrészt pedig Boros Lajosnak, aki tényleg az elsőként segített nekünk. Tehát mindig szokták mondani, hogy Farkasházi Tivadar, Fábri Sándor, mert ők is abszolút támogatóak voltak, de azért talán Lajos volt az első, aki ebben fantáziátott.
Aki hívott minket.
Hívott minket, és segített nekünk.
Hívott minket, az azt jelenti, hogy már akkor ilyen műfajban ti fönn voltatok a térképen, vagy Hályok Kovács módjára próbálkoztatok?
Én akkor kezdtem a pályámat, ilyen 17-18 éves körül lehettem nagyjából. Laci pedig nem Hályok Kovács, hanem
természetgyógyász,
vagy azért már egy jelentősebb fellépői tapasztalattal rendelkezett akkorra.
Én akkor éppen pánikban voltam, mert kikoptak azok a helyek, ahol értőközönség volt. Gyakorlatilag amikor ő megkeresett, hogy lenne egy ilyen színházi lehetőség, akkor nem volt már csak céges buli. És az nem a művészkedés terepe, hanem ott nem lehet veszíteni, ott győzni kell. És már találtam is egy helyet, ahol én kipróbáltam, hogy hát, ha el tudnék kezdeni egy ilyet. Nagyon nehéz volt, egy estet már megcsináltam, és azt hiszem másnap hívott Gergő ezzel, tehát nekem ez ilyen mentő öv.
Mi lett volna, ha ez nincs, szerinted?
Hát akkor küzdök tovább, mint sokan.
De még nem ment jól a hely, azokat az asztalokat is el lehetett foglalni, ahol van, nem vettek jegyet, mert hogy legyen fogyasztás. Nagyon rövid ideig egyébként.
Hetekig.
Hetekig tartott, és utána pedig rejtélyes okokban ez berobbant.
De azt tegyük hozzá, hogy kezdetben ti törölmetszett profikat hívtatok, ugye? Tehát Dolágsali Róbert, Galla, Badár, akinek már nagyon nagy színpadi rutinja volt.
Igen, őket is hívtuk, sőt a megnyitón, még szokott,
Réz András
volt, Farkasházi, Fábri.
Ők azért jöttek, hogy segítség.
Igen,
a fiatalokat?
Abszolút.
Igen? És bérmentve azt mondták, hogy eljövünk.
Igen, Hajós András kivétel volt ebből, mert ő úgy volt, hogy én írtam neki, akkor ment a Viaszatos műsora, és én átadtam neki egy borítékban az aznap esti gázsit, és ő meg visszaadta, mint részletfizetés. tehát volt egy nagyon rövid idő, amíg nála volt a gázsi.
És... volt szerintetek a fordulópont? Mert hogy tudomásom szerint ez még azért nem szakította át a célszallagot, hanem Molnár Gál Péter kritikája kellett, amely úgy föltette a térképre a Duma Színházat. Ugye azt írta a rettegett hírű kritikus, hogy tulajdonképpen ez a minta, ez a humor. Nem ami eddig volt, vagy ami most van, hanem erre tessék figyelni.
Rólam azt írt, hogy én beszélek a legérthetőbben. Slusz.
De azt te is számon tartottad azért, hogy MGP titeket a Tollhegyére tűz.
Hát figyelj, Persze, mert mindenki retteget, meg na itt van, meg beült középre, én nem tudtam, hogy ő kicsoda, de én más irányból jöttem, tehát én a közönség felől jöttem, én közönség kiszolgáló humoristaként, én arra koncentráltam mindig, aki ott ül. Én nem vágytam másik erre, amire megvágytam, az nem jött össze.
De azt tegyük hozzá, hogy kezdetben azért ez kaotikus lehetett, mert olvasom, hogy boldog-boldogtalan megjelent ott nálatok. Tehát ilyen félnótások tömkelegévé is vált időnként.
Innen lett a Fiatal Félőrültek Fesztiválja név.
Hívva voltak.
Volt felhívás, hogyha a fellépőnek akar jelentkezni, akkor jelentkezzen. A fellépő kukac, nem tudom, akkor még szerintem nem is volt saját domén nevünk, de a fellépő kukac valami freemail.hu-n. És egyébként azóta se változott ez, tehát továbbra is ugyanez a rendszerünk megvan, hogy bárki jelentkezhet és megnézhetjük, csak akkor nem volt minta, tehát nem tudták, hogy mi az elvárás. Volt itt határőr, szavaló verseny győztese a nyakában, szájpadlásos protézissel,
az a fiam.
Ember, aki vérnyomásmérővel folytogatott nézőket az első asztalnál, majd egy kerti székről azt kiáltotta, hogy Geronimo, és közéjük vetette magát.
Volt egy rendőr, akinek a sztoriaiban minden szereplő állampolgár volt. Megint az apáca állampolgár?
Én akkor adtam át, azt hiszem 3000-ig néztem meg a tehetségeket, de akkor úgy éreztem, hogy nem bírja tovább a szervezetem. Nem úgy, mint Keith Richards, aki a drogok véget kellett, hogy egy kicsit átgondolja ezt a karriert. Én nálam ez volt, hogy telítődtem ezzel a sokfajta inputtal.
A legtöbben azt mondják, hogy ez egy korszakhatár a magyar humor történetében. Ezzel ti egyetértetek? A Duma Színház óta, a stand-up megjelenése óta, ez már egy másfajta meghatározottságú magyar humor? Vagy annak legalábbis a szerkezete?
Szerintem két dolog járt itt egymásra. Mindig szokták mondani, hogy azért magányosak az emberek, mert bejött a Facebook. Szerintem rosszul találkozott a kettő össze, hogy azért mentek az emberek a Facebookra, mert magányosak voltak, és a kettő egymást erősítette, de nem anélkül is bekövetkezett volna ez a rettenetes elmagányosodás, amiben élünk manapság. Ugyanez igaz szerintem a kabaréra is, meg a stand-upra is, hogy mi elkezdtünk csinálni valamit úgy, ahogy mondjuk üzletileg jó. De ennek ellenére például Lengyelországban a kabaré az még mindig egy abszolút versenyképes alternatívája, sőt, nagyon sokszor maga a stand-up is inkább egy kabaré monológra hasonlít, vagy Csehország is egy jó példa lehet erre. Németország például, ahol párhuzamosan él egymás mellett a két kultúra. Tehát én inkább azt látom, hogy mi egy ideig a rádiókabarét is, szekerét is nagyon erősen tol. És az is...
Mert ügy volt, és ez
fontos volt, és aztán így, ahogy változtak az idők, hogy ilyen finoman fogalmazzunk, páran kikoptak ebből, de még páran még mindig
a rádió kabaréból?
Igen.
A változás alatt mit értesz?
A változás alatt értem azt, hogy nem mindent mondhattunk el, amit szerettünk volna.
A rádió kabaréból? Igen.
Én meg úgy voltam ezzel, hogy én szeretnék mindent elmondani, ezért választottam ezt a szakmát, hogy ne kelljen pluszba gondolkodnom, kell elég dolgon gondolkodnom amúgy is.
Ez hogy nézett ki praktikusan? Kivágták, vagy közölték előtte, hogy ez most nem fog lemenni?
Hát is. Tehát ez abszolút ilyen volt. És én szerintem ez nem jó. Tehát nincsen haszna. Tehát ez a... Én ha ez azt mondanak, hogy ebből bármiféle haszna lett a műsornak, hogy ettől lett jobb, vagy ez tényleg segíti a hatalmat, vagy bármi, de nem. Tehát ez egy irracionális döntés. Tehát
ezek politikai célú poénok voltak, amelyek kimaradtak?
Nyilván egy része politikai célú, a más része pedig közszolgálati célú, ugye van egy erős megfelelési kényszer is, amit én, mint jogász abszolút megértek, hogy csomó minden nem kerülhet be egy közszolgálati rádiónak a műsorába, de azért egy idő után már ez nem csak olyan volt, hogy ezzel ne vicceljünk, vagy azzal ne vicceljünk, hanem hát valakivel ne vicceljünk, vagy valahogyan ne vicceljünk vele, mert az így nem illik.
És ez melyik korszakra tehető? 2000 tízre, tíz utánra, előtre?
Hát simán, mikor volt ez?
Fogalmas.
Igen, ez nem is feltétlenül egy politikai választóhatár volt, hanem egy idő után kezdett el. Tehát én még Kondor Katalintól vettem át a karinti gyűrűt, hogyha jól emlékszem.
Talán, igen.
Vagy biztos, hogy voltam olyan karinti gyűrű átadón ott volt. Tehát ez nem ilyen rendszerkérdés volt, hanem ilyen üzemeltetői kérdés, hogy hát egy idő után már nem egy klasszik közszolgálati rádióként működött ez, hanem egy kicsit ilyen, hogy mondjam, a hatalom szándékait felerősítő és közvetítő médiumként.
Gergő azt mondta, hogy a stand-up comedy műfajától akkoriban azt vártam, hogy sokkal nagyobb ütemben fog fejlődni, mint ahogy ez történt. Biztos voltam benne, hogy jobban működik majd, és sokkal nagyobb kultusza lesz itt Magyarországon. Azt hittem, mostanra elérjük azt, elég lesz kiírni stand-up comedy-est, és már is tódul a közönség. Miben maradt el a korábbi elvárásokhoz képest az első években? Ezt a Kont Csaba által írt Dumántúl című könyvben nyilatkoztam.
Ez azért küzdelmes volt. Tehát itt Budapesten a teltház titka a megfelelő teremválasztás, ugye, és egy 70 fős tervet megtölteni könnyű. Tehát vidéken ugye minden típus tervek alapján épült, hát ilyen 300-500 fősek a művelődési házak vagy a rendezvényhelyszínek, és ott azért látszik a műfaj, vagy látszott akkor a műfaj valós népszerűsége, hogy volt, amikor már megtelt. Most jutottunk el ide pár éve már, hogy még a nagy helyszínek is kevesek, és már egyre nagyobb helyszíneket kell találnunk, de hogy azért pont ennek a színházi működésnek köszönhető, hogy annak ellenére, hogy voltunk tévében, volt minden, azért ennek évek kellettek, amíg ez be tudott indulni és fel tudott épülni.
De ezt úgy kell elképzelni, hogy te lévén, hogy egy tervszerű jogászember vagy, ahogy mondani szokták, körzővel és vonalzóval, te azért egy ilyen fejlődési évet nagyon bólogat, Laci.
Igen, hát hatástanulmányokat készít, kimatekozza, elkészül arra, hogy így lesz, felkészül arra, hogy úgy, mint egy mérnök, ő úgy dolgozik.
BC opció, ha nem jön be az A, akkor erre hát felé.
Ez csomó minden, ilyen kutatásokat is csináltunk, én nagyon szeretem a kutatásokat, fókuszcsoportot, mert minden, hogy egyáltalán merre menjünk, mi hiányzik.
Évekig egy kérdőjével szembesült a néző az asztalon, nem tudom, nagyon sok kérdésre kellett válaszolnia, mi tetszett, mi nem tetszett, mit szeretne, és ezeket ők mind feldolgozták évekig.
Egyszerűs tudatosság.
Hát persze, hát nincs véletlen.
Szerintem normális tudatosság. Például csináltunk más piacokon is kutatásokat pont azért, hogy lássuk, hogy mihez, tehát hova lehet fejlődni egyáltalán, mi lehet a reális cél. Egy ország úgy, hogy mert ami külföldön van, az ugye lesz belföldön is, de mondjuk mi van Londonban, milyen az ottani stand-up kultúra, hányszor járnak, miért járnak, mit szeretnek ott.
Te ezt egymagad csináltad? Tehát ez a te... nem tudom, én előrelátásodnak volt köszönhető, hogy egy pici csapat azért olyan értelemben segített, hogy kreatív elmék összeadódtak, akik hasonlóan tudatosak, tervszerűek és körültekintőek voltak.
Ezek az ilyen stratégiai kérdéseknek a többsége azért hozzám kapcsolódik, de most már az a jó, hogy az elején ez egy magányos dolog volt, mert ugye a volt feleségem, ez is egy külön érdekesség, a Duma Színháznak az ügyvezetőnk, illetve a cégvezetőnk pedig, aki egyik vidéki szervezőnk volt, akit ugye a Covid alatt berántottunk a cégbe, Tibort, és ők már tök jó látnak a területeken, és sokkal több, jobban értenek bizonyos dolgokhoz, mint én értek. Én ezt szeretem, ugye én nagy multicégnél dolgoztam, ott azért ez a tervezést nagyon jól meg lehetett tanulni, meg azt is, hogy hát nem csak mi vagyunk itt Magyarország, és nem ebből kell feltétlenül kiindulni, hanem azért mi a világ elhanyagolható része vagyunk.
Ha már a volt feleséged említed, ő volt tulajdonképpen a gazdasági,
ő is egy gyógyszercégnél dolgozott, és nagyon szerette az adminisztrációt, ugye, hogy így nagyon, nagyon komoly szabályok voltak, mindenkinek szerződés, számlaleadás.
Ti ezt hogy fogadtátok?
Hát figyelj, rend van. Nekünk ezzel nem kell foglalkozni.
Igen, azért, de azért...
Szerintem a művészet és a gazdaság nem jár kéz a kézben.
Igen, de amennyire én beleláttam a Duma Színház egyik-másik fellépőjébe, itt azért nagy egójú, zabolázatlan,
igen,
időnként mondjuk, hogy a szabályokat kevésbé követő emberek is alkotják.
De szerintem ez a csodálatos benne, és én ezért nagyon nagyra becsülöm a fellépőinket, hogy még ha zabolázatlanok is, nem is emlékszem, hogy az elmúlt 20 évből hány alkalom volt olyan, hogy valaki nem ment volna el fellépni, vagy úgy késett volna, hogy az már kellemetlen. Tehát ez azért van egy minimum etosz vagy elvárás.
De ez meg is lett fogalmazva Gergő részéről. A technológiai fegyelem része is, meg a személyes is, hogy mikor kell ott lenni, mi várható, ha nem vagy ott.
Mi várható, ha nem vagy ott?
Hát az elején oda volt írva, hogy 10 perc késés. Nem a műsor előtt 30 perccel ott kell lenni, ez volt az elején ez volt a szabály. 10 perc késés 10%, 20 perc késés nem tudom mennyi, és ha 30 percet késel, a ingyen meg kell csinálnod a megrendelő kérési időpontban a műsort.
Ha valaki mondjuk nagyon szabálytalan volt, vagy nagyon eltért mindezektől, az a felelősség vagy veszély is ott lebegett felett, hogy esetleg megváltok tőle?
Meg is váltunk, tehát abszolút volt olyan, akitől ezért váltunk, meg nyilván nem fogom most itt pellengére állítani egy ilyen visszaemlékezős műsorban.
De közismert emberről van szó?
Hát, aki nálunk volt, mindenki közismert.
Bocsánat, elnézést.
Nagyjából, tehát attól függ, mit tekintünk köznek, de több mint egy ember ismeri valószínűleg. Tehát nem egy otthon ülő.
Az ilyet te szoktál közölni, vagy a volt feleségedre? Vagy a volt feleségedre hát hagytad?
Ez mindig az én megtiszteltetésem.
Hogy néz ki egy ilyen litkai féle elvállás?
Hát én próbálom barátságosan.
Engem nem érdekel.
Nem, tehát nem, biztos mások, ez nagyon rossz az ember arról beszél, hogy ő milyen hallatlan jó fej, és biztos nem vagyok az, és biztos sokak szerint nagyon rossz fej vagyok, de én próbálom ezt úgy, hogy talán Takács Sánta András fogalmazta ezt meg nagyon jól, hogy ez nem a világ vége, hanem a világ eleje, amikor egy ilyesmi történik. Tehát, hogy, és nagyon sokaknál ez be is bizonyosodott, hogy lehet, hogy mi voltunk itt ez a gátló tényező a sikerei útjában, ami után jobban ki tudott bontakozni, jobban tudta járni az útját, valakivel pedig jobban tudunk kooperálni, és segítünk egymásnak, és építjük egymás kis karrierjét, vagy cégét, vagy ahogy tetszik.
De te ilyen higgadt módon mondod el, konstruktívan?
Az esetek nagy részében higgadt vagyok, mert arra gondolok, és ez szerintem igaz is, hogy hát ez az életünkben sokkal fontosabb események is vannak. Tehát lehet, hogy nagyon fontosnak gondoljuk a magyar humor ügyét, és mondjuk azt szerintem sajnos igaz, hogy egy humorista életében, hogy egy sorrendet kell fölállítani, mi van az első helyen a család, a nem tudom én, a munka vagy a humor, akkor mindig így van a humor, család, nem? Ez szerintem egy eléggé kegyetlen dolog.
De azért a visszaemlékezések szerint ennek a motorja, szervező ereje, keretét adó fő aktora Gergő volt, ugye? Ezt meg tudod erősíteni?
Mindig.
És ezt a tekintélyt ő már a kezdet-kezdetén kivívta, nevezetesen lévén, hogy ő volt ennek a motorja az elején és szervező ereje, hozzáig domoltatok, vagy voltak azért meccsek, amikor minden rendszeren és szervezeten belül kialakul az, hogy kinek a szava a döntő?
Hát voltak ilyen kis, nem is tudom mik, ilyen kis atrocitás-szerű hülyeségek, de itt szerintem ez sosem nem volt megkérdőjelezve, hogy ez így van. Egyrészt ugye az ő munkája nem csak a szervezés és a jogi szerződések, a helyszínek, nem tudom mi, hanem hogy ő is humorista. És az nagyon sokat jelentett, hogy rá kellett jönni, hogy sokrétű, széles látókörű és nagyon vicces. Tehát, hogy azért ő az egyik húzó ember szakmailag is, és akkor ott azért, hát ott hátrébb lép mindenki egy kicsit, hogy ja, hogy ott igen, ő is humorista. Nem pedig egy valaki, ott itt olyan vezető, akit okoskodni próbál, de ő nem értett hozzá. Nem szabad.
Az ilyet fölzabáljátok.
Hát igen.
Igen.
Igen, de hát még nekem is nehéz. Szóval ez...
Már melyik része? Őket kordába tartani?
Nem, én nem akarom kordában tartani, nem ez a célom. Csak nekem egy dolog zavar, hogy én... Lehet, hogy egy örök optimista vagyok, de én nagyon látom az emberekben a lehetőséget, és engem egy zavar, amikor valaki nem él a saját lehetőségeivel. Mert hogyha így ilyen opportunistán közelítem meg, akkor hát a magyar humor ügyét nem szolgálja. Hát ez mit képzel magáról, hogy itt van benne minden lehetőség, és akkor nem használja ki az adottságait.
Ezt nagyon nehéz megérteni.
Igen, és nyilván ez az ember idősödik, akkor rájön, hogy biztos nekem is vannak korlátaim, csak más irányúak. Tehát lehet, hogy nekem mást kéne csinálni, akkor abban nem tudnék átlépni bizonyos dolgokon.
Most arra érted, hogy nehéz megérteni, hogyha valaki kezébe ott a tehetség.
Minden ott van.
Minden ott van, és még se él vele.
A segítő erő mögötted, a színház mögötted, mindent lehet, és nem.
Én sokat gondolkodtam ezen, nem adom a színházon belül, hogy általában véve engem is rettenetes módon fel tud dühíteni a ki nem bontott tehetség. A lustaság, a nem törődömség, az ráérünk arra még, a lehetőségekkel való nem élés képtelensége. Te mivel magyarázod, most a kollégáidról beszélek, akik mondjuk nem feltétlen voltak ilyen ilenjárók mindenbe, amiről beszélünk, hogy miért szúrják ezt el? Miért mennek el emberek lehetőségek mellett?
Egyszerűen én annyira megdöbbentem ezen, nagyon megviselt, mikor először belefutottam, másodjára is megviselt, most tudnék mondani olyasmit, hogy letiltanák a rádiót, mert beszélgettem sok emberrel erről, egyszerűen nem tudom, mindenki lusta a saját szintjén, de tényleg döbbenetes. Amikor először sírtam, amikor kiderült, hogy a kollégám nem akarja ezt csinálni. De mondom, itt van, most megy, most csinál. Hát ő inkább nem ezzel foglalkozott. De miért nem, mikor minden arra utal, hogy most nekünk ezt kell csinálni, még nem volt Duma Színház. És nagyon összevesztünk, hogy mert én nem értem az én, és jó, hát tényleg nem értem.
Én szerintem, én mindig egy tettókot szoktam erre, mint a nem tudom én, az olcsó értelmiségi út, mint tettók. Van egy nagyon jó, ez a hard choices, hogy hogyan, mi a nehéz döntés. És a nehéz döntés, az két valóban egyenrangú döntés. És amikor döntesz valami mellett, akkor önmagadat határozod meg. Tehát ez a nehéz döntésnek a definíciója. És szerintem sokan nem akarják vállalni azt, hogy mindent feltesznek arra, hogy őket a közönség hogy fogja megítélni. Tehát, hogy ha én mindent megtettem azért, amit csak lehet, és mégsem lettem egész elég jó.
Az egy kudarc.
Az egy kudarc. Viszont azt mondod, hogy hát, hogy én nem is akartam annyira, és azért nem lettem jó, akkor mindig van az embernek egy ilyen lelki menekülő útja, hogy hát igen, de hát ott volt végül is a másik állásom, meg ügyesen vezetek autót, vagy nem
sok
tudom.
Sok ilyen igazán tehetséges elpocsékolt talentumot láttatok?
Igen.
Hát arányaiban biztos, hát ugye nagyon kevés humorista van azért Magyarországon.
De éppen a magamból indulok ki. Én ilyen vagyok, hogy ha most vicceskedni akarunk, akkor csináljuk. És ehhez volt nekem partnerem, aki se időt, semmit nem sajnált, és képes volt velem órákig ülni a kocsiba, hogy ezt a jelenetet még csiszoljuk, de aztán utána észre kell venni, hogy van, akinek a családja fontosabb, ilyen apróságok, és nem ezzel foglalkozik bármilyen áron.
Te ezt össze tudtad hangolni?
Össze. Hát ez kell egy nagyon biztos háttér nyilván.
De te ezt életre halálra csináltad, ugye?
Hát nincs más választásunk.
Hát, látod, hogy másnak van?
Hát ő nem is csinálja.
Olyan, aki úgy döntött, hogy a Duma Színház, most a kezdeti korszakról beszélek, vagy amikor megkapott minden lehetőséget, ilyenekre hivatkozva tért ki a lehetőség elől, őket az élet később azért nem nagyon igazolta, ugye, ha jól sejtem?
Ez, nem.
Mondjuk én most Zolira gondolok, hogy annyi kudarc ért közös munkáink során Gulyás Zolival, hogy egyszer oda mentem Kecskemétre, és azt mondta, menjél innen el. Elegem volt. Nem akarok már megint megírni valamit, amit nem fogadnak el. Nekem itt a színházban mindenem megvan. Játszhatok nap, mint nap. Menjél innen, és ott álltam a színház bejáratára, és azt mondta, hogy nem bírja tovább ezt, hogy megírunk valamit, odaadjuk, jobb esetben csak ellopják, és megírják helyettünk, és neki ez nagyon fájt, pedig ő aztán tényleg, ő volt az, akivel napokig lehetett együtt gyötörni valamit, mert hajlandó volt rá, és egyszer megtört.
Tehát neki a kudarc tűrő képessége nem volt kellően kifejlődve.
De ő közben sikeres volt, mint színész.
Igen.
És az megértettem.
Kész átverés show-ba lehet rá, talán nagyon sokan emlékezhetnek. Egy Igen. nagyon jó karakter volt.
Hát igen, én nagyon kedveltem, meg vicces volt, de például ő meg futamodott, amikor olyan közönség volt, hogy tényleg itt a farkasok elé álltál volna ki, és azt mondta, hogy ő nem lévő, hogy hazamegy, ő neki ez nem pálya.
Igen, szerintem ez kegyetlen műfaj azért, mert ha énekelsz, akkor végig is ott a zene, vagy...
Ott van hallgat, a társad.
Ott van, hát ha nem playbackről nyomod, de hogy itt minden rajta, mert te életedről beszélsz, amit te rendeztél, meg te vagy a főszereplője is, nem tudod senkire se
fogni. Gyónásszerű azért, ahogy egyszer Szürke mondta.
És tényleg olyan, mint a Gyónás végén azt mondaná a pap, hogy hát szar voltál. Tehát nem az, hogy megbocsátok, vagy négy miattyánk és három üdvözlégy, hanem te szar
menjél vagy. Haza.
Igen, menjél haza.
És köztük kell kimenni. Az még úgy volt köztük. Volt erről, hogy egyszer azt mondta, hogy addig nem folytatjuk, amíg nem lesz csend. És nem lett csend. Be voltak rúgva, és ordítottak.
Hát ez egy kemény
Te ez alatt, nem tudom hány év alatt, 2003-ból indulunk ki, akkor most már 21 év alatt. Egyszer is volt olyan, hogy úgy mentél haza. Akár mondtad a feleségednek, akár nem, de hogy én ide többet nem jövök, és befejezem?
Az, hogy befejezem, olyan nem, de változtattam. Tehát volt olyan, hogy azt hittem, hogy a verekedés lesz. Ugye, amikor így a drogok elszabadultak így a 2000-es évek, a 10-es évek körül, hogy azt gondolták az emberek, hogy az jó dolog, hogy ők elrontják a műsort. És egyszer csak egy rendezvényen elkezdték kiabálni, hogy román. De egy semmi mást. Román.
Kire?
Nem tudom. Ült egy társaság.
Nem kell ehhez alany.
És egyik mondta, román. És egyre kevesebb ember maradt a teremben, és megint román. Mondom, ki a román? Ő? Nem. Ő román. Én román vagyok? Nem. Jó, mondom, akkor mi a baj? Román. Mondom, gyere fel. Felhívtam a színpadra. Azt mondja, te vagy a sztár, te beszéljél. Román. És akkor röhögtek ők. És ment ki egyre több ember a teremből, és akkor azt mondtam, én most lemegyek. Aztán azt mondtam, nem megyek. Végigcsinálom fél óra. Végigcsinálom. És akkor román, megint román, és egyszerűen tehát aminek nincs semmi értelme. Akkor is megcsinálom, már nagyon kevesen voltak, mondjuk kiment 200 ember. Senki nem mert oda menni, hogy munkahely, senki nem mert oda menni, hogy ne, hagyjátok ma abba, nem, és akkor vége volt, megcsináltam, azt éreztem, oké, csak átmentem rajta, és megyek ki, és jött utánom a fickó, és így megfogta a vállamat, és valamit akart mondani, és mondtam, nem tudom, mit mondtam, de ő ott megállt, és én kijöttem. De akkor azt hittem, hogy megölöm. Hogy tönkretette az estét, csak valamiért, mert mondta, menjél le, igyatok valamit, kifizetem, de, román.
De engem egyébként az nem zavar, hogy az én estémet tönkretezik, az elég de gyorsan. Én nekem egy ilyen 8 órába kialszom, akkor rossz az estém, de a többiek estéjét sajnálom.
Mert azt a szívedre tudod venni?
Azt egyet? Abszolút, mert ők végig szórakozni jöttek oda, ők jól akarták érezni magukat, és nagyon sokszor azért annak is kellemetlen, aki ezt elszenvedi, hogy nem tud ebben normálisan részt venni, mint közönség.
Volt feleségeddel készült interjú során, ha már azt említett, hogy volt álmatlan éjszakád, ha én jól olvasok a sorok közt, az volt feleséged elmondása szerint, amikor Bödös Tibor azt mondta, hogy jót hagyja a színházat. Az tényleg egy ilyen sorsfordító pillanat volt, hogy az a lehetőség is benne volt, hogy esetleg úgy, ahogy van, lehúzod a rolót?
Ja, én szoktam mindig nem az, hogy lehúzom a rolót, tehát, hogy megszűnik a Duma Színház, hanem, hogy menjen nélkülem, mert van annyi más projekt, amit az ember szívesen csinál, vagy érdemes vele foglalkozni. És az a jó, hogy ez már ilyen, nem ilyen fenyegetőzés, hanem inkább lehetőség a Duma Színháznak is, hogy már önjáró egy kicsit, és egy csomó jó szakember dolgozik nálunk, akik ezt meg tudják oldani. De abban a pillanatban abszolút ezt éreztem, és végül is ez bármikor, tehát azóta is, hogy 20 év munkám ebben van, bármilyen társaságban, nem tudom, hogy mi vesztetek össze a Bödöccsel? És ez minden műsorban, nálad is voltam, 10 évvel az után, mi vesztetek össze? És hogy igazán ez egy teljesen lényegtelen dolog, mert végig ő is sikeres lett, együtt is sikeresek lettük, a kapcsolatuk is.
De akkor te mi gondolkodtál el akkor?
Mert én is egy impulzív ember vagyok, aki ember, és azt éreztem, hogy hát ez igazságtalan, meg nem, de hogy az ember önzően gondolkodik ilyen helyzetekben, hogy hát ez miért nem együtt csináljuk, és akkor biztos az ember is fürdőzhetne ebben a sikerben egy kicsit.
Ugyanis a feleség egy nyilatkozatára tudok utalni, aki azt mondta, hogy Bödöcs hamarabb vette
egy válóper.
Észre. Bödöcs hamarabb vette észre ebben az üzleti lehetőséget, mint mi. Ilyesfajta természetű volt a
konfliktus? Nem, szerintem ez nem igaz, mert szerintem Tibivel egyszerre vettük észre az üzleti lehetőséget, mert hogyha én nem veszem észre, meg igen, akkor meg tudunk állapodni. Tehát ez sokkal, de én ezt szeretem, hogy ő is őszinte volt ebben, én is szerintem volt egy nagyon frappás és hosszú levélváltásunk.
Amit tudomásom szerint másnap küldtél el, nem?
Igen.
Mert hogy forró, én is az vagyok, igen, forró fejű vagyok, igen, a levelet igen, küldeni, kell aludni rá.
Igen.
És egész más tónusú lesz, igen, levél, erre én is rájöttem.
De azóta szerintem ez...
Nem szabad.
Nem egy szabad.
Egyből el kell.
Igen, de hogy én szerintem meg... ennél jobb dolog nem történhetett azért itt a magyar műfaj, magyar stand-up műfaja, mint hogy Tibi teljesen mindegy milyen formában és milyen üzleti konstrukcióban itt van. Tehát, hogy ez nekünk is nagyon jó, ez nekünk megkönnyíti azt, hogy tudunk itt létezni, hogy ennek van legitimitás ennek a dolognak.
Mi szólt amellett, hogy folytasd mégis hasonló körülmények és metodikai?
Hát például Laci, hogy Laci mindig
de mindig ott vagyok.
Mindig ott van, és hát
azért nagyon, azt érzem,
meg hogy nagyon sok napomat aranyozta be, és hogy miért roncsom el, vagy miért nehezítsem annak az életét meg, aki viszont bízik bennem, és segített, és soha nem volt vele semmilyen probléma. Tehát nyilván ezért felelősséget is kell vállalni, és nem hiszem, hogyha én nem lennék, akkor ez más ne tudná ezt megcsinálni, csak hogy pont ezt mondom, hogy amíg én megtehetem ezt, és ami tőlem telhető az, hogy amennyire tudok segítek, addig azt tegyem is meg. De ennek ellenére, hát én is ember vagyok.
A maga módján mutatja, igen, a Fázi László. Mit akartál mondani?
Valami? Nem tudom, biztos nagyon érdekes volt.
Neked végig
ja nem, azt, hogy hát szerintem az nekünk nagyszerű helyzetet teremtett, hogy lett egy olyan intézmény mögöttünk, mint a Duma Színház, mert én abból a vadérából lettem humorista, ahol mindenféle műsorszervezők, hol annyiért eladtak minket, esetleg eladtak egyszerre két időpontra, hogy hát, ha meg tudják a fiúk csinálni, és aztán utána kaptunk valamennyit. Itt meg van egy ilyen kialkudott pozíció, és megszervezik helyettünk jól, és hogyha nekünk problémáink vannak, ők ezzel foglalkoznak. Tehát itt a háttérben nagyon sok ember munkájában bízhatunk, hogy jól van megszervezve mindent. Ez én mindig azt gondolom, hogy ennek az egész sikernek a 70%-a a háttérben zajlik sokkal több ember munkájaként, mi csak így kiállunk a végén, pont akkor, amikor kell, és pont ott, ahol kell.
Egy kritikát még engedjetek meg, aztán befejezem itt a negatív dolgok hangsúlyozását. Fábri Sándortól találtam egyet, egy másik idézetet is találtam Hatházi Lászlótól, ami rímel rá, tehát ezért is érdekes mindez. Azt mondja Fábri, figyelem őket, a szó nem jó értelmében lettek profik. Csökkent a szív, kilettek számítva, nincs meg az elementáris lelkesedés, ahogy annak idején együtt voltunk. És hogy rímeljen rá egy tőled származó idézet, és azt mondtad, a közönség nem eszik meg mindent, hozzászokott a jó falatokhoz, voltak is koppanások, ez ilyen. Láttam sok híres embert senkivé lustulni.
Úgy de választékos voltam, amikor.
Szóval ezt
én mondtam?
Ezt egész biztos, hogy te mondtad.
Persze, igen, de amúgy igaz, tudom én, hogy kire gondolok. Hát figyelj, most az a baj, hogy én mindig nevekhez kötöm ezeket.
Mondhatod névvel is, én nem
de
fogom
kikérni. Nem akarom
így, azért nem erről szól a mi szakmánk, ez egy sokáig ilyen kimondatlan vagy kimondott elvárás volt, hogy azért egy szakmában vagyunk, most mennyiben vagyok én feltétlenül jó, attól csak, hogy én beszélek most erről. Tehát a másiknak lehet teljesen más elképzelése is erről a kérdésről.
Igen, igen, de ugye a megújulás az nekünk elő lett írva, mint Szabály Gergő részéről. Tehát azt is meghatározta, hogy mi az elvárás, hogy mennyi új anyaggal jelentkez havonta. Mennyit foglalkozz az információ begyűjtéssel naponta. Tehát ilyen komoly segítség volt, és azt láttam, hogy aki megáll, meghal. Tehát, hogy sokan járnak úgy, hogy elértek valamit, és azt gondolják, hogy akkor én már azt a 68-as anyagomat mondhatom évtizedekig. És ezt a közönség, ezt megbünteti.
De,
erre gondoltam.
De egyébként pedig én ezzel nem értek egyet, amit mondott Fábri Sándor, mert szerintem pont az ellenkező irányba ment a műfaj, hogy nem profisodott ez, hanem sokkal emberibb lett.
Mert hát a szívet ugyanúgy látod.
Igen, a profiság ahhoz kellett, hogy ezeket az emberi dolgokat jól tudjuk a színpadra vinni. Tehát ez amikor az ember először mond vicceket, akkor nem fog az életéről, meg a nem tudom miről beszélni. És én azt látom, hogy ha megnéztél volna egy közönséget, amikor kijön 2006-ban, meg kijön most, hogy teljesen más az arcuk. Nem azért, mert más emberek lettek, hanem, hogy sokkal többet és sokkal, hogy mondjam, másként kaptak. És ehhez az is hozzájárul, hogy a módszerekben is, ahogy születik egy előadás, sok előadás már másként születik. Tehát van, még akiről nem esett szó, Dés Enikő a dramaturgunk, aki nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy ezek a hosszabb anyagok is valamiféle előadássá, vagy művészeti projekté, vagy élményé álljanak.
Mert össze. Azt tegyük hozzá, hogy te tulajdonképpen szervezett keretek közt, vagy ti arra is figyeltek, hogy ilyen-olyan tréningeket tartsatok.
Hát tréninget...
Képzitek ezeket az embereket.
Abszolút, tehát mindig próbáljuk az életvezetéstől a művészeti projektekig ezt segíteni.
Hallom, hogy stresszkezelést is.
Volt, most stresszkezelés volt a kiégés, Lacinak a vője pedig éppen egészséges életmód, volt egészségnap a Duma Színházban, ő pedig, hogy hogyan váltsuk életmódot, arról volt szó, helyes táplálkozásról, de volt nálunk addiktológiai tanácsadás, workshop, cigaretta leszoktató tanfolyam, de van a dramaturgok is, tehát, hogy mi tényleg próbálunk arra fókuszálni, hogy azokat a csapdákat, amivel bele tud az ember kerülni előadó művészként, azokat valahogy elkerüljük, vagy legalábbis ne olyan mélyre essünk bele.
Ugyanra is figyelsz, amit Laci említett az előbb, hogyha valaki egy kicsit rutinszerűen kezd el már működni, azt gondolja, hogy ő már úgy megállapodott, hogy kicsit megcsipked, és azt mondva csipkeditek épp egymást, hogy öreg, azért itt most nem ártana egy kicsit beújítani.
Ez egy közösség, tehát itt...
Én biztos, hogy csipkedem a kollégákat, igen.
Igen, Laci, hát nem kell félteni ebben a tekintetben.
Hát kell is, engem is kellett nyilván akkor...
De én inkább hiszek az inspirációban.
Ez társulat valójában.
Ez egy társulat.
Igen. Én így gondolom. Nekem haverom mindenki.
Olyannal tudnál egy társulatban lenni, aki nem haverod? De kiváló munkaerő és kiváló szakember?
Mindenkit havernak gondolok eleinte. Aztán, ha nem sikerül, akkor nem tudom. Most én nem tudok ilyen rossz dolgokra koncentrálni.
Ha már korszakhatárról beszélünk, és azt mondtuk, hogy a Duma Színház a magyar humorban azért egy határvonalat jelöl ki, ezzel én például mélységesen egyetértek. Maksa Zoltán egyik interjúját is ide kell citálnom, aki azt mondta, hogy ő egy némely kollégájában, korosztálybéli kollégájában csalódni volt kénytelen, nevezetesen azt gondolta, hogy ugyanilyen nyitottan és konstruktívan fognak hozzáállni az új generációhoz. És ezek szerint nem mindenki volt ezzel így. Amikor elindul egy ilyen nagy projekt, kitermelődik több tucatnyi, igen jeles és népszerű humorista, akkor ezzel egyszer mind az is jár, hogy az előtte lévők, akik lehet, hogy például évekig vagy évtizedekig, amiről te beszéltél, ugyanazt próbálták színpadra tenni, meg is sértődtek úgy rendesen, lévén, hogy kikoptak?
Volt olyan. Szerintem, aki haragtartó, az nagyon megbünteti magát azzal, hogy haragszik, hát ez borzasztó lehet.
Igen, mert a harag, főleg azért haragudni, most nem akarok ilyen konyhapszichológizálásba menni, amire nincsen az embernek ráhatás, az teljesen fölösleges. Tehát az én is haragudhatnék, hogy túlzott a jól megy a fesztiválzenekar, és lehet, hogy 20-30-an is helyettük minket választottak volna, és azonnal romoljanak le. De én inkább azt látom, és ez az összes kutatásunk, amit csináltunk, csak hogy ne ilyen érzelmektől fűtötten, hanem számok alapján beszélünk róla, hogy azért Londonban a lakosság fele megy el évente egy valamilyen stand-up klubba előadásra, humoros rendezvényre, az O2 arénától kezdve a sarki stand-up klubig. Ez az, nem tudom, most Londonban szerintem 10 millió biztos élnek, így a vonzás között, ez az 5 millió ember. Ugye Magyarországon azért, nem tudom, most nekünk a csúcson, most ilyen 440-450 ezer ember volt, ha még hozzászámolunk minden más előadót, akkor ez mondjuk 800 ezer ember, aki ezt nézte meg. Tehát ez azt jelenti, hogy még van Magyarországon 4,2 estényi potenciál abban, hogy ezt megtekintse valaki. Tehát ha én mondjuk így azt érzem, hogy elveszik a piacomat, azt nézem, hogy hú, mennyivel több ember kíváncsi erre a műfajra, hát akkor, ha én ilyet csinálok, vagy magamat egy kicsit összeszedem, akkor egy óriási piacra tudok belépni, amikor mondjuk én ott hagytam, ez volt a, nem tudom, fele vagy a harmada. Ilyen nálunk a tudományos stand-up a Duma Színházban, vagy nem tudom, Mérő László, Pogácsa Zoltán, és egy csomóan így jutnak el a Duma Színházba, hogy de jó, hát akkor lehet, hogy megnézek itt mást is. Tehát nem azt gondolom, hogy úristen, Pogácsa Zoltán elveszi tőlem a közönségemet, mint gonosz közgazdász, hanem az, hogy ú, de jó, hogy ilyesmi elhangzik egyáltalán a Duma Színház falai között, és hogy mennyi olyan nézőt hozhat ide, aki esetleg rákap majd a stand-up műfajra.
Annyi mindenről tudnánk beszélgetni, nem is tudjuk bele suhasztani ezt egy részbe. Végezetül egyet mondjatok kérlek. Meddig tarthat ki szerintetek a Duma Színház, ahogy a stand-up lendület a Magyarországon, ha egyáltalán ez a lendület valaha is megbicsaklik majd?
Az utolsó lélegzetvételig.
Mint halálig. Mint halálig?
Hát hogyne, hát ez az életünk része, a humor.
De még
ez
azt a, is az... el tudod képzelni, hogy amikor ti már rég nem lesztek.
Azt nem tudom elképzelni.
Az újak ugyanezt fogják csinálni. Tehát, hogy valami olyat hoztatok létre, lettetek szállást csinálói egy műfajnak Magyarországon, hogy ez amíg világ a világ, immár megmarad? Mármint a stand-up?
Hát ez is matek egyébként, hogy egy kis piac vagyunk, tehát itt turbulensebbek a dolgok, tehát egy kis, mint az ökológiában egy kis populáción, egy kis változás is nagy változás. Tehát azért Magyarországon is egy kis piac vagyunk kevés fellépővel, hogy egy kis változás is nagy változást tud eredményezni. De én bízom benne, hogy ez azért egy olyan élményt ad az embereknek, amit szeretnének megkapni, és az előadóknál pedig tudunk, vagy másokkal együtt tudunk olyan lehetőséget biztosítani, hogy folyamatosan legyen egy olyan utánpótlás, amire érdemes elmenni. Szóval én is azt látom, hogy nem reménytelen a helyzet.
Nagyon óvatos végszót tettél itt az interjú végére. Hát kívánom, hogy lássunk akkor titeket még sokáig színpadon. Jó, hogy itt voltatok.
Egészségetekre.
Köszönjük a beszélgetést.
Litkai Gergely és Hadházi László után a Duma Színház fellépőiről könyvet író, Trencsényi Zoltán újságíróval igyekszem megfejteni a társulat sikerének titkát. Mennyire szorította ki mindez az előző humorista generációt, vagy legalábbis tette őket egy kicsit inaktívabbá? Vagy fogyott el előlük a levegő?
Azért fogyott el előlük a levegő, meg igen, inaktívabbá tette őket, de azért, mert ezek, akik a stand-upot csinálták, de nagyon frissek voltak, pimaszak, őszinték. És azért ugye azokban az időben 2003 táján, de szerintem ez a mai napig tart, nagyon nagy az őszintesség deficit. Tehát hiány van őszintességből. Tehát nem lehet már ilyen ócska szóvicekkel lehengerelni a közönséget.
Kicsit azt is mondod, hogy az előzőek egy kicsit vagy nagyon ellustultak, a rutin működtette őket, automatizmusok és a megújulási készség köszönhetően az akkori korszellemnek nem volt ennyire kiprovokálva, mint most, vagy akkortájt.
Talán igen, lehet, igazad van, mert ezek az emberek, ezek hát nyilván rutinból működtek, szóval aki sok-sok éven át üzembiztosan nevettette az embereket, vagy üzemszerűen nevettette az embereket, az nem tud holnaptól friss, őszinte lenni, nem tud egész másféle módon gondolkodni. Hát, hogy ma már milyen téboly van, meg az elmúlt mondjuk 10 évben milyen téboly volt a Duma Színház körül, azt tudjuk. Hát rengeteg játszóhely az ország minden pontján, minden nagyvárosában, minden kisvárosában. És hát mondom, ez, hogy most megtöltötték az MVM Dómot, nem tudom, 20 ezer ember volt, hogy mennyi? Hát erre a Ferencváros képes egy kupa meccsen, vagy a válogatott, a foci válogatott, tehát ez ilyen nincs. És ott állsz egy szám mikrofonnal, mint egy ilyen porszem valahol az MVM Dóm színpadán. Hát ez egészen hihetetlen. Hát persze, hogy irigykedve nézték, meg rosszallóan nézték. Volt egy néni a Godó fölött. A néni, akit zavart a zaj. Minden előadó hely fölött van egy néni, akit zavar a zaj. És a néni egyszer éjfél felé Pongyolába lement oda. Hát előadás után ugye nyilván ott maradtak az előadók, beszélgettek, iszogattak, és bedörömbölt a kapnyitott ajtót, és a néni azt kérdezte tőle, hogy ne haragudjanak, meddig akarják ezt csinálni? Mire a kap azt mondta, úgy 40 éves koromig szerintem akkor már kiégek. Szóval, hogy na ez a reakcióképesség, pontosan ez az, ami megkülönbözteti őket attól, aki valami zavart szóviccel reagált volna, vagy elnézést kért volna, vagy nem tudom, mit csinált volna, mérgeskedett volna, nem tudom.
Te végignézted az ő fejlődés történetüket? A szónak abban az értelemben, hogy lettek profik, hogy változtak? Változtak-e a munkamódszerek?
Nem, hát én egy... tehát én tudomásul vettem, hogy ez van. Jó ideig rájuk sem néztem. Aztán kiválogattam magamnak azokat, akiknek az előadásait megnéztem, de ha most azt várod, hogy elmondjam, hogy hogyan fejlődött, vagy mit, honnan indult, hova érkezett, mivel fejlődött az egész, azt sajnos nem tudom. Azt érzem, hogy ez a gépezet, ez egészen tökéletesen működik, egyébként ijesztően tökéletesen működik.
Az mit jelent?
Az azt jelenti, hogy ebben mindig benne van az a veszély, hogy egyszer csak valamelyik föláll, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, holnaptól nem csinálom, mert én ebbe belefáradtam. Tudod, azért nem lehet túl tökéletesnek se lenni. És ez a gépezet, ez tökéletes. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy tökéletes.
A gépezet tökéletes, vagy az aktorok vannak csúcsra járatva?
Is. Tehát az aktorok csúcsra vannak járatva, a gépezet tökéletes, és szeretjük, amikor van benne egy kis kócosság, van benne egy kis baki, van benne egy kis váratlanság, és ezek hát mindinkább hiányoznak, ahogy az egész profile. De nem akarom őket bántani, mert zseniális. Tehát én a mai napig sokat nevetek. Nyilván nekem is vannak kiválasztottjaim, amit nyilván nem fogok elmondani, hogy kik, de nagyon, nagyon érdekes. Még egy. Ezek az emberek egytől egyig okosak. Ezek műveltek, okosak. Olvasnak, jól reagálnak a világ dolgaira, és hát ahogy azt a Mikrofonbálványok című interjú kötetben, amelyben 36 humorista, illetve hát 30 valahány, mert egy-két külső ember is megszólal, de lényeg az, hogy a legjobb magyar humoristák, stand-uposok, Duma színházasokkal készült interjúkat tartalmazza ez a könyv, és ebben a könyvben is van egy felvetés, amit egyszer valaki észrevett, és meg is kezdte, hogy én ezt miért kérdezem, hogy jó reagáló képességük van, és van egy ilyen fanyar világlátásuk.
Minnek?
Minnek, szinte mindnek, igen. És ez sokkal több, mint hogyha ők ilyen nagyon humoros emberek volnának. Tehát ez a jó reagáló képesség. Én észreveszem az öltönyödön, hogy most itt be van roppanva, és megkérdezem, hogy a kezed az igazi, vagy ez csak, tehát most nagyon hülyeség, amit mondok, csak hogy tehát ők ezeket észreveszik, ők ezekre reagálnak, ők ezeket működtetik.
Mennyire összetartó közösség mindez? Ez egy társulat, ez egy baráti kör, vagy ez egy munkahely?
Nem, semmiképpen nem munkahely. Én azt hiszem, hogy nyugodtan lehet a társulat és a baráti kör között megnevezni valahogy ezt a társaságot. Barátok, tehát mindenképpen barátok. Én nem nagyon tudok ellenségeskedésről, szerintem, hogy és nagyon kultúrált az egész jelenlétük, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, szóval, hogy nem nincsenek cicaharcok, nincsen tolakodás, mindenkinek megvan a helye, megvan a szerepe. Azért mondom, hogy profi gépezet. A humor az nagyon sokféle. A humor az életben is nagyon sokféle. Hát még itt. Gondold el, hogy jön az erdélyi srác, akinek teljesen mások a kulturális gyökerei, mint mondjuk a budai úri gyereknek, meg a miskolci vagánynak. És mind másból táplálkozik.
Ez a tudatosság és a tervszerűség eredménye? Hogy figyel arra Litkai, hogy ennyire sokszínű legyen?
Én nem beszéltem vele erről, de azt gondolom, hogy figyel. Igen. Igen, figyel erre, és nem ez például nagyon-nagyon nagy erénye, hogy nem tette le a voksát egyfajta humor mellett. Tehát nem mondja azt, hogy ha te nem vagy ilyen, és nem ezek szerint, a szabályok szerint mókázol, akkor te, neked itt nincs helyed. Tehát ő elengedi, és aztán
valahogy kitermeli magát a dolog. Tehát, hogy aki el akar menni, az el fog menni, aki nem érzi magát biztonságban ebben a közegben, akkor az el fog menni. Tehát én szerintem a többség azért megtalálja a helyét, és jól érzi magát. Mindenkitől megkérdeztem, hogy mi a humor. És mindenki mást mondott. Én nagyon féltem ettől a kérdéstől. Ezt újságíróként bizonyára érzett, hogy ez egy nagyon egyszerű kérdés, amivel nagyon nagyot lehet bukfencezni, hogyha nem válaszolnak rá jól. De legnagyobb meglepetésemre mindenki mást mondott, és mindenki jót mondott.
És eredetit mondott,
így van. Mondok kettőt. Elekveti azt mondta, a humor az, amikor valamit elemeire szedünk, és másképpen rakjuk össze. De itt még nem volt vége a meghatározásnak, mert hozzátette azt is, hogy csak hogy tudni kell ehhez, hogy hogyan kell jól összerakni. És ugye ez már megint egy okosságot, érzékenységet feltételez. A Ceglédi annyit mondott, hogy a humor a barátságos probléma. Teljesen jó. Hát aztán nyilván elhangzottak azok is, amit várnál, hogy gyógyszer, életet ment, a túléléshez kell, stb. Szóval minden elhangzott, aminek el kellett hangoznia, de ezen kívül nagyon eredeti meghatározások születtek, igen. Ahhoz, hogy a stand-upot valami kiüsse a nyerekből, ahhoz egy ennél sokkal jelenvalóbb, sokkal élénkebb, egy sokkal furcsább dolog kell, de én el nem tudom képzelni, hogy mi lehet az. Tehát a humor azért úgy érzem, hogy eléggé ki van merítve, de persze aztán lehet, hogy nem. Sőt, ki gondolta azt, hogy a pesti humor, ugye az előbb emlegetett pesti humor, átköltözik a világhálóra, és akkor ilyen mémek, meg kis videók, meg mit tudom, miknek a formájába jelenik meg. Ezt pedig ki gondolta volna? Hát azt se tudtuk, hogy lesz ilyen. Lesz ilyen, hogy világháló, meg lesz ilyen, hogy mém, meg... Tehát könnyen lehet, hogy valami új jelenség majd felüti a fejét, de én ezt pillanatnyilag nem tudom elképzelni. És azt hiszem, hogy amíg ők figyelnek a világra, megmarad ez a fanyar kedvük, ez a reagáló képességük, ez a jó világlátásuk, és ilyen okosan teszik a dolgokat, addig azért nincsenek veszélyben.
Ez volt a Nagymű Litkai Gergellyel, Hadházi Lászlóval és Trencsényi Zoltánnal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszonthallásra! A Nagy Mű Kadarkai Endrével.